templomtérkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, karácsony közelettével. Az egyik legkarácsonyiasabb helyre szeretném, hogyha elkalauzolna minket Várnai Jakab ferences szerzetes, a Szapiencia Hittudományi Főiskola rektora, ahol minden nap karácsony van.
Igen, Grecsóba kell elmenni ehhez. Ez a Rieti völgyben van, az egy nagyon érdekes földrajzi képződmény, tulajdonképpen olyan, mint egy nagy kráter, ahol a legnagyobb város Rieti, de a völgy különböző részein kisebb falvak itt-ott elhelyezkednek, és szinte mindegyikben van egy történelmi ferences rendház. Grecsó maga a város, ha így keresi valaki, arra kirándulván autóval, akkor elkalauzolja a térkép őt egy klasszikus, egy hegytetőn elhelyezkedő kis olasz városba, és ott nem fog találni ferences kolostort. Szent Ferenc ugyanis, amikor le akart telepedni testvéreivel Grecsóba, akkor azt kérte, hogy a városon kívül legyen, de emberek akarták, hogy mégis ott bent önálluk legyen. És a legenda szerint, vagy az életrajz szerint azt mondta Ferenc, hogy amilyen messzire egy kisgyerek egy égő fát el tud dobni, oda olyan messzire megyünk, és ott telepedünk le. És hát a csoda az, hogy ez az égő fákja, ez körülbelül olyan 5 kilométer a várostól, kicsit a völgynek a túlsó részén, egy sziklás hegyoldalban. De nem is ezért vált annyira híressé, hanem mert 1223 karácsonya előtt Ferenc egy új ötletet valósított meg, azt, hogy jelenítse meg a betlehemi jelenetet, ami nem volt szokásban az egyházban, hiszen karácsonykor van egy éjféli mise, a liturgikus ünneplés, esetleg a vecsernyét egy adott plébánián imádkozták, ez volt az összes. Szent Ferenc azonban vissza akart térni a karácsonyi jelenetnek, Krisztus születése körülményeinek, mégpedig, ahogy az életrajzírója mondja, a kellemetlenségeknek és a nyomorúságnak a láttatásához. És az érdekes ebben az, hogy ezt nem a gyerekeknek csinálta. Nem azért volt, hogy a szülőket egy kicsit tehermentesítse, lekösse a gyerekeket ünnep előtti estén, hogy addig ők díszíthessék a karácsonyfát, vagy főzhessenek. Ez a felnőtteknek szól eredetileg. Tehát csak az újkorban lesz ebből inkább gyermekeknek szóló program, de ez igazából egy felnőtteknek szóló ötlet. A másik pedig, hogy nem is annyira másoknak szóló ötlet, hanem magának szól. Tehát nem azt mondja Ferenc, hogy mutassuk meg nekik, hanem hogy én akarom szemlélni azt. Készítsd el, rendezd be, és akkor megyünk, és én is ezt át akarom élni. Ez egy olyan fajta lelki pásztorkodás, hogy nem én produkálok valami az emberek számára, hanem én magam is azt át akarom élni, elsősorban azzal az lesz az üzenet, hogy én ezt átélem. Na most, amit átél Ferenc, és amit szeretne az embereknek megeleveníteni, az Jézus Krisztus emberi születésének nagyon szegényes és nagyon valóságos körülményei. És ezért évről évre nagyon fontos lépése az egyház hit gyakorlatának, hogy ehhez az egészen valóságos körülményhez vissza akar minket vezetni. Amikor Ferenc pápa azt mondja, hogy szegényekhez forduljon az egyház, hát a legelső lépése az, hogy ismét átelmélkedi azt a szegénységet, amit Krisztus vállalt értünk. Ahogy Szent Ferenc maga is mondta, hogy szűzanyjával egyetemben a szegénységet akarta értünk vállalni. Betlehemi jelenet Szent Ferenc életében tehát egy, úgy is mondhatnánk, egy szemlélődő imádság. Természetesen ez kapcsolódott az éjféli miséhez is, mert Cselánói Tamás életrajza szerint aznap Szent Mise is volt ott, az erdőben, ahol Szent Ferenc énekelte csengő hangon az evangéliumot. Ez az egyik utalás arra, hogy ő diakónus volt, fel volt szentelve diakónusnak. Ez a fajta szemlélés abba az üzenetbe vezet bele minket, hogy a karácsony jelenetében, Jézus Krisztus születésének a jelenetében maga az Úr jelenléte a fontos. Azt a Jézust állítja elénk Ferenc, aki még nem tud semmit csinálni, akinek még nincsenek nagy csodás képességei, vagy nagy tanítással nem tud szolgálni, hanem a puszta léte. Hát karácsonykor a keresztények örülnek egyszerűen annak, hogy Jézus itt van velünk. hogy Máté evangélium mondja, ő az Emmanuel, velünk az Isten, ez lesz az ő neve, annak a ténynek, hogy Isten velünk van. Ez egy sajátos Isten kapcsolat, amikor nem ezt vagy azt kérjük tőle, hogy tegye meg nekünk, hanem átéljük azt, hogy itt van velünk, a mi sorsunkat vállalta, és ettől nekünk is az életszemléletünk, meg a belső erőforrásaink változnak.
Egy lett közülünk, magára vállalta azt, amik mi valamennyien vagyunk.
Igen, magára vállalta, ez egy nagyon régi keresztény gondolat, hogy tulajdonképpen a megváltás nem csak a kereszt eseményéhez kapcsolható, vagy arra szűkíthető le, hanem az emberi létet Krisztus megváltotta azzal, hogy magára vette. Valójában minden, amit az ő életéhez tartozik, az megváltó jelentőségű. Mindenben kifejezte az atya iránti szeretetét, és úgy egészében az emberi létezést fölemelte, és összekapcsolta az isteni élettel. Természetesen a karácsonyi jelenetben, ahogy középpontban áll Jézus Krisztusnak a személye, az egyik legfontosabb az ő puszta megszólítása. És az életrajzi jelenetben, amely beszámol az első greccsói, úgymond Betlehem állításról. Ebben a beszámolóban van egy érdekes utalás arra, hogy valahányszor Szent Ferenc kiejtette Jézus nevét, és megszólította őt, akkor mint egy megnyalta a szája szélét, mint a érezte, ízlelte Jézus Krisztusnak a nevét. Tehát a vele való kapcsolat az embert szinte az érzékszerveiben is érinti, és az egész lényét mozgásba hozza. Ugyanígy azt is megemlíti Cselánói Tamás, középkori életrajzíró, hogy amikor Szent Ferenc a Betlehemről beszél, akkor ezt szinte úgy mondja, mintha bégetne olyan hangon. Tehát egész lényét bevonja ebbe a beszédbe, ebbe az ige hirdetésbe, és így a megtestesülésnek, Krisztus születésének a valóságát közel hozza azoknak az embereknek az életéhez, akik hát nyilván a maguk eszközeivel jelenítették ezt meg, és ezért viszont látták a maguk életkörülményeit is abban az első jelenetben, és így még inkább tudatosodott bennük, hogy az én életkörülményeimet is magára vette Krisztus, és ott is jelen van, az sem áll távol tőle.
Az első Betlehem tehát 790 évvel ezelőtt eleven húsvér pásztorokkal és jószággal, igazi jászollal volt megszervezve.
Hát a csecsemőről az életrajzi részlet egy csodás jelenetet közöl, ugyanis azt egy babával helyettesítették, azonban ez a baba felé lett Szent Ferencnek a kezében. És ez igazából azt a jelentést hordozta, hogy az emberek szívében Krisztus, aki addig mint egy halott volt, Szent Ferenc hatására, az ő tanúságtételének, szavának a hatására elevenné vált.
A Margit körúti Ferences templomnak az egyik mellékoltára éppen ezt ábrázolja, ezt a greccsó jelenetet, a jászolban megmozdul a csecsemő bábú. Azt mondta nekem egy Ferences a közelmúltban, hogy a négy evangélium mellett számára Szent Ferenc az ötödik evangélium, vagy pedig az evangéliumok kommentárja. Amit elmondott nekünk Jakab atya, az azt jelzi, hogy kvázi egy biblia pauperumként elénk élte, illetve Szent Ferenc átélte az evangéliumoknak az egyik legfontosabb momentumát, hogy az Úr Jézus közénk jött és magára vette az ember tulajdonságait.
Én ezt ahhoz kapcsolnám, amit a legújabb apostoli buzdításában ír Ferenc pápa, egy nagyon érdekes megállapítást tesz. Azt mondja, hogy az igazán hiteles evangelizáció az mindig új. Tehát nem azt kell kitűznie az egyháznak, hogy valami újat találjon ki, és ez olykor átcsaphat pusztán az újdonságnak a keresésébe.
Formalizmusba.
Formalizmusba, vagy a formalizmustól való megszabadulás címén, akkor most éppen annak az ellenkezőjét csinálom formalista módon. Az lesz új, amit valóban hitelesen csinálunk, és amit úgy csinálunk, hogy a mai ember számára a Krisztussal való kapcsolatot elevenebbé tegye. És ezért az evangelizációnak az új módszerei, azok újból és újból, egyre másra visszatérnek a legeredetibb közvetlen evangéliumi helyzetekhez. És a szenteknek, meg a nagy misszionáriusoknak, igehirdetőknek a kreativitása abban áll, hogy egy adott korban ezt megtalálják, ezt a szót ki tudják mondani, ezeket az eszközöket, vagy éppen eszköztelenséget ismét fel tudják eleveníteni.
Szent Ferencnek ez a találmánya, a karácsony megünneplésének bensőségessé, ugyanakkor az eredeti tartalom kifejezéséhez hozzásegítő megoldása. Hogyan vált közkincsé?
Ez fokozatosan terjedt el. Minden esetre az szembetűnő, hogy a ferences templomok hagyományában a Betlehem állításának, egyáltalán fizikai megjelenítésének, illetve a pásztorjátéknak nagyon komoly hagyománya van. Ez kapcsolódik földrajzi vidékekhez is. Tudjuk, hogy Itáliában családi szokás, minden jobb családnak van egy nagy Betleheme, amit évek során mindig építgetnek, bővítgetnek, szinte úgy, mint egy hobbi gyűjtő a terepasztalt, egy vasúti terepasztalt. Valószínűleg idén is a Szent Péter téren a nápolyi Betlehem, amit felállítanak, ennek a gazdag hagyománynak minden szépségét tükrözni fogja.
Mit lát ma az, aki Grecsóba eljut? Igaz-e, hogy minden nap karácsony van ottan, illetve egy sajátos privilégiuma van ennek a kegyhelynek? Lehet kegyhelynek nevezni?
Grecsóban először is egy zord nagy sziklát, egy meredek hegyfalat lát, amire először azt se tudja, hogy hogy fog oda följutni. A lépcsőkön vagy autón kerülő úton fel lehet kerülni. A privilégium azt jelenti, hogy minden nap szabad mondani a karácsonyi szentmisét, a mise szöveget.
Gondolom az a rándokok kedvére, akik egy életbe egyszer eljutnak oda.
A szentmisének a legkedveltebb helye az a kis barlang, amely most is megvan, és amely körül a rendház kiépült, de nagyobb csoportok számára egy zarándok templom is épült közvetlenül mellettük. Grecsóban egyébként nagyon régi kolostora van a rendnek, ahol a 13. századi rendtörténetből különböző eseményeknek a tanúsága fennmaradt, például Giovanni da Parma, vagy Pármai János, az a miniszter generális, aki Szent Bonaventura előtt volt, tehát 1257-ben mondjuk így kellett lemondania a rendben egy válság miatt, és utána különböző vádak alapján elítélték, és Grecsóban volt bezárva hosszú éveken keresztül. Egy nagyon szép leírása van a grecsói ferences remeteségről, eredeti fogalmak és kategóriák szerint, ez egy remeteség. A 20. század elején működő, híres dán kutatónak, Jörgensennek, aki talán az első útleírást adta a ferences helyekről, és aki még a klasszikus korban látogatja meg Recsót, amikor nem volt autókirándulás, valahogy egy vonattal megközelíti a faluból, jó, messziről kell feljutnia, igen komoly nehézségek árán, a kertek alatt, nem nagyon talál senkit, és leírja, ahogy a testvérek a vacsora után beviszik őt a kápolnába, és együtt mondják el a kompletóriumot, egyetlen gyertya világítása mellett, és abban a pillanatban átéli azt a hihetetlen ellentétet, hogy ezek a testvérek vállalják szinte a teljes sötétségben az Isten dicséretét és az imádságban való kitartást, miközben Jörgensen szemei előtt megjelennek a nagyvárosi fények, a kaszinók és a színházaknak a társadalmi élete, a gazdagság, és fölteszi magának a kérdést, hogy hol van jelen igazán a világosság, meg az élet, mi az, aminek igazán tartása van ebben a világban, és átéli az imádságnak ezt a nagy belső erejét.
Rieti nem Umbria, elég messze van Assisitől. Hogyan jutott el oda?
Rieti már Lációhoz tartozik. Ha jól tudom, ez a 20-as évek közigazgatási reformjainak gyümölcse. Félúton van talán Assisi és Róma között, és a kiépített ferences zarándokút, amely Rómáig vezet, végigmegy a Rieti völgynek a ferences helyein is. Rietiben a pápák sokszor megszálltak, a pápai udvar sokszor találtott menedéket, éghajlati viszonyok és egyéb körülmények miatt. Rieti mellett van Fonte Colombo, ahol ma is a lációi, a római ferences provinciának a novíciátusa, az újoncháza található. Egyébként még La Foresta és Poggio Bustone, a másik két hely a Rieti völgyben, ahol Szent Ferenc korára visszamenő remeteségeket találunk.
Ugyanolyan népes látogatottsága van Greccónak, mint a közismert nagy kegyhelyeknek, vagy pedig az intimitását meg tudta őrizni? Hogyan néz ki egy nyári hétvégén Greccó?
Mindenképpen szerényebb, csöndesebb hely, nehezebben megközelíthető. Assisiből rendszerint egy egynapos autótúra, hiszen Folignon keresztül hegyen át kell kelni Terninél, megtalálni a megfelelő utat, hogy Rieti völgyben fölvezető úton tovább haladhasson valaki. Erre mindig rá kell szánni egy egész napot Assisiből. Maga a hely is kicsi, és annyi üzlet és szálloda messze nem épült, mint Assisiben. Szállás lehetőségek inkább Rietiben vannak, ez körülbelül 10 kilométerre van Greccótól, tehát egy sokkal visszavonultabb, csöndesebb ferences remeteség. Greccó meglátogatásakor természetesen a kiskápolna, az is két részre oszlik, és a belső, a barlang részben mindenki a régi freskót nézi és fényképezi, ami valóban nagyon értékes emléke ennek a helynek, és ha idegenvezetést kapnak, akkor végig mehetnek az első kolostornak a megmaradt részein, szobáin, amely valóban egészen szűkös, szegényes építmény, és egy benyomást ad arról, hogy a legelső ferenceseknek milyenek voltak az élet körülményei. A testvérek jelenlegi elhelyezése az lejjebb mai körülményeknek kicsit jobban megfelelő szobákban van.
Említette Jakab atya, hogy ferences remeteség. Miben különbözik egy ferences kolostor és egy ferences remeteség?
Ezt úgy említettem, mint történelmi kategóriát, tehát a történelem során Greccióban visszavonult életet éltek imádságra, építő imádságra, összpontosító, egyszerű életet. Természetesen ennek része volt az igehirdetés, a tanulás, nagyon szép könyvtára van, régi könyvtára van a greccói kolostornak. Nem jelenti azt, hogy nem is mozdultak ott ki. Ez, amikor azt mondjuk ki, hogy remeteség, ez ezer dolgot jelenthet. És azt merem állítani, hogy ma nem remeteség Greccio a látogatottsága miatt. Ha van a környéken ilyen mai fogalmaink szerint ilyen státuszú remeteség, akkor az a Speco di Narni, tehát Narnitól nem messze a hegyekben egy kis kolostor, ahol olyan életrendet, időbeosztást alakítanak ki a testvérek, hogy az imádság, a visszavonultság nagyobb hangsúlyt kapjon.
Azt tanuljuk a hittan könyvekből, meg a hittanórákon, hogy a kereszténység legnagyobb ünnepe a húsvét. Szent Ferenc azonban azt mondta, hogy a karácsony az ünnepek ünnepe. Ellentmondás-e ez a kettő?
Nem mond ellent egymásnak a kettő, mind a kettőnek Krisztus áll a középpontjában.
És egyik feltételezi a másikat, nem?
Természetesen egyik feltételezi a másikat, és azt is gondolhatjuk, hogy a karácsony ünnepének kialakulása a húsvét hirdetéséből fakadt, hiszen azoknak az észak-afrikai vidékeknek, ahol a napforduló, téli napforduló, napisten és hasonlók miatt erre az időszakra esett valamilyen ünnepük, a keresztények ünneplik Krisztust, aki az igazi nap. És Krisztus a föltámadásban az igazi nap, tehát ez a húsvétnak a meghirdetése. Így indul el második századtól kezdve emlékeink szerint. Tehát mind a kettőnek a húsvét, a megváltás titka áll a középpontjában, és ezt abból is látjuk, hogy Szent Ferenc különböző időszakaira az egyházi évnek zsoltárokat komponált, tehát a Szentírásban található 150 zsoltárból összeállított kisebb egységeket magának ezekre az időszakokra, és a karácsonyi zsoltár az a húsvéti örömmel és a húsvétre való utalásokkal teljes.
Várna Jakab Greccióba kalauzolt el minket, ahol minden nap karácsony van. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Kecseri Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.